a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács evangélium a 15. részéből, a 11. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia, a fiatalon ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon vármeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatal fiú összeszedett minden, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat lenyeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal ellenséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magával szállt és ezt mondta. Az én apámnak hány vérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen magam. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, védkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint véreseim közül. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor is szólt hozzá. Atyám, védkeztem az ég ellen és ellene. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és várjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik. Mire a szolga így felelt. Testvéred jött meg, és apád levágatta a nyitott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szedtem meg parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem, még egy kecskeg idát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki barátlan őkkel tékozolt el a vagyonodat, levágottad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hogy most mi is úgy jöhetünk elé, mint ez a tékozló fiú jött. Kérünk, hogy nyisd meg a szemünket, hogy hagyd lássuk meg a saját bűneinket, a saját tékozlásunkat, hiába való életünket. És kérünk, zárd be a szemünket, hogy ne lássuk a magunk jogait, a magunk érdemeit veled szemben, hanem alázatosak legyünk amikor veled, mint mennyei atyánkkal beszélünk. Bűnvállattal megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor védkeztünk ellene, és a leginkább éppen ezekben a dolgokban. Ezért kérünk és könyörgünk, hogy az Úr Jézus életéért, érdeméért tisztítsd meg a mi szívünket. Tisztíts meg bennünket a bűneinktől. Mindazzal, amit elkövettünk, ellened is, fele barátaink ellen is. És kérünk szépen, teremts bennünk tiszta szívet. Újítsd meg a lelket, és azt, hogy a te akaratod szerint tudjunk élni mindenben. Ezért könyörömbe kérünk most is, szólj hozzánk a Szentlélek által, és azt, hogy értsük, a szívünkbe tudjuk fogadni a te beszédedet. Amen. Vallást tettünk, ami bűneinket, ő és igaz az Isten, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, a 244. dicséretünket énekeljük el, 244. dicséretünk első versét, és az ének közben menjenek ki a gyerekek, az ének után menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tisztelt. 244. Ki Istenének átad minden. Igen, akkor mondom, igen, javítom is akkor. Igen, ki kellünk keresni. Abból adódik a nehézség, hogy mindig igazítjuk a régi énekes könyvet az
úrhoz.
741. 741. A vámszedők és a bűnösök mindnyáján igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszik közülük egyet, vajon nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy el addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálja, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, vagy így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom néktek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Amen. Kedves testvérek, a hívő emberek nagy kísértése, hogy azt hiszik, nincs szükségük a megtérésre. Ilyenek voltak Jézus kortársai. Azok a farizeusok és írástudók, akik vitatkoztak Jézussal. Feléjük fordulva mondta el Jézus ezt a példázatot. Nagyon sokszor fölvetik a kérdést, hogy szükségünk van a megtérésre, a hívő embernek is a megtérésre, vagy nincs. Másképp pedig szoktak úgy fogalmazni, hogy egyszer kell az életünkben megtérni, vagy minden nap meg kell térni. Fontos, hogy időnként az ige hirdetésben is kitérjünk ezekre a kérdésekre, és beszéljünk róla részletesen. Minden embernek, ha Isten gyermeke szeretne lenni, szüksége van a megtérésre. Egyszer. Amikor leteszi a bűneit Isten előtt, azokra bocsánatot kér, mint egy nagy életgyónásban az egész életét rendez Isten előtt. A napokénti megtérés pedig a napokénti bűnbocsánat kérésről szól. Hogy imádkozunk és kérjük Istent, hogy azokat a bűnöket, amiket aznap elkövettünk, bocsássa meg. Tehát így is mondhatom, hogy egyszer meg kell térnie mindenkinek. Az életét alapvetően rendeznie kell Istennel. Hogy mondjam így, az állampolgárságot kell rendezni, hogy én attól kezdve Isten országához tartozom. Naponta pedig bűnbánatot kell tartani. Azt is szokták naponkénti megtérésnek nevezni, de azért ez alapvetően más, mint az a nagy életgyónás, amiről az előbb beszéltem. Nagyon sokszor előfordul, mint ahogy Jézussal is előfordult, hogy jöttek hozzá hívő emberek, és Jézus rájuk nézett ezekre a hívő emberekre, és azt mondta, hogy ők még nem tértek meg. És hogy megértsék, hogy mit akar mondani, ezt a példázatot hozta elénk. Nem csak az a személy lehet elveszett, aki elzülött, hanem az is, aki nincs a helyén. Vagy úgy érzi, hogy Jézus nélkül is tudna élni, talán még boldogabban is, tehát szabadultabban is. Megnéztem a lexikonba, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy valaki elzülött. Úgy magyarázzák ezt, hogy nyomorúságos helyzetbe került. Nyomorúságos helyzetbe kerülni nem csak egy tudatos döntéssel lehet, hanem sodródással is. Ha a bárány egy szakadékba vagy egy tüskebokorba esett volna, akkor elkezd végetni. És a pásztor meghallja, észrevesz. De itt nem ez történt, hanem az, hogy a bárány egy kicsit távolabb ment a többiektől, mert látta, hogy ott jó legelő rész van. Aztán ment a feje után, még távolabb, és egyszer csak azt vette észre, hogy nagyon távol került a pásztortól. Nagyon sokáig lehet Jézus nélkül úgy hallani, hogy az embernek nem történik semmi rossz. Nem esik verekbe, nem esik kövisek közé. Látszólag nagyon jó az élete. Miért keresi Jézus az elveszetteket? Azért, mert ha a lyuk elvész, vagy szomjan hal, vagy éhen hal, vagy széttépik a vadállatok. Közülünk is, aki eltéved Jézustól, lelki értelemben, pusztulásra van ítélve. Előbb-utóbb tehetetlenné válik a bűnnel szemben. Ezért vagyunk mi is olyan elesettek, olyan szánalmasak, amikor beérnek tehetetlenségünk gyümölcsei. Máskor pedig belegabajodunk a magunk szőtte szálakba, vagy verembe esünk, amit másoknak ástunk. Jézus szerint nincs a számunkra más megoldás, mint hogy a pásztor megkeressen, vállára vegyen és hazavigyen. Ezt nevezzük úgy, hogy megtérés. Mit tett és mit tesz Jézus a megtérésünkért? Először is azt tette, hogy meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ha ő nem hal meg a Golgotai kereszten, akkor hiába bánnánk sírva a bűneinket, akkor sem térhetnénk meg. Minden vele az ő szeretetével kezdődött. A mi megtérésünk pedig az ő megváltói szeretetére válasz. És mit tesz Jézus a megtérésünkért? Szüntelenül munkálkodik a Szentlélek által bennünk, hogy meghalljuk, megértsük, és szívünkbe fogadjuk az igét. Zákeus történetéből meggyőzően szemlélhetjük, hogyan változik meg az ember élete, ha találkozik Jézussal. Az Iszákos mentő misszióban szokták mindig mondani, hogy kutyából is lehet szalonna. Ez a megtérésnek a legnagyobb csodája. Olyan emberből, akiből legyintenénk, aki nem fontos, aki nem számít, Isten megváltott gyermeke lehet. Így szokták ezt mindig mondani, hogy kutyából is lehet szalonna. Ez a hívő életnek a paradoxon. Vannak hívemberek, akik megtérés nélkül élnek. Kialakult egy vallásosságuk, de a szív megváltozása hiányzik belőlük. Azt szokták erre mondani, hogy ha valaki egyszer születik, akkor kétszer hal meg. Aki pedig kétszer születik, az egyszer hal meg. Azt jelenti, hogy aki egyszer születik az édesanyjától, az egy alkalommal meg fog halni a test halálával, és meg fog halni a kárhozat halálával is. Aki viszont kétszer született, a fizikai születésen kívül, az újjászületés által is, az csak egyszer hal meg a test halálával, de nem lesz része a kárhozat halálával, hanem átment a halálból az életbe. Miből látható meg, hogy megtértem-e? Nagyon sokszor az ige hirdetés úgy hangzik el, hogy testvér, aki itt ülsz a templomba, térj meg. De honnan tudhatom, hogy én megtértem? Honnan tudhatom, hogy rendben van-e az életem Istennel? És akkor újra nem kell megtérni, hanem a naponkénti bűnbánatban, a naponkénti megtérésben a bűneimet Isten elé kell vinni. De a megtérésem, az Isten kapcsolatom már alapjában rendben van. Honnan tudom, hogy megtértem? Szeretnék néhány gondolatot elmondani. Az első szempont, hogy emberek szerint gondolkozol, vagy Isten szerint. Aki még emberek szerint gondolkozik, azt mondja, hogy hát mindenki így csinálja, tulajdonképpen ez már elfogadott a mai korban, tehát aki emberek szerint gondolkozik, az nem tért meg. Lehet, hogy 20-30 év a gyülekezetbe jár, de ez az egyik legfontosabb szempont. Emberek szerint gondolkozok-e? Ilyeneket is szoktak mondani, hogy hát ez eddig mindig így volt. Ez az emberek szerint való gondolkozás. Nálunk ezt így szokták csinálni. Emberek szerint való gondolkozás. A második szempont, hogy emberek szerint gondolkozok, vagy Isten, hogy lelki ember vagyok, vagy nem lelki ember vagyok. Azért nehéz ez a kifejezés, ez a bibliai ige, Korintusi első levél második részének a 14. versében van, mert a lélek szó kétféle alakban szerepel a görögben. Úgyis, mint a psziché, mint az emberi érzelem, gondolkozás színhelye, és úgyis, mint a pneuma, mint a belénk helyezett szentlélek, bennünk lakozó szentlélek. Ha valaki a pszichéjével gondolkozik, az emberi érzelmek, az emberi értelemmel, az emberi összefüggéssel. Azt mondja Pál apostol, hogy akkor az Isten szent lelkének a dolgai nem értheti meg. Ezért van az, hogy néha nagyon értelmes, nagyon művelt emberek, akik a szívünkkel, az értelmünkkel mindent átlátnak, világosan tudnak gondolkozni. Az Isten szent lelkének a dolgai nem értik meg. Műveltek, intellektuálisok, jó emberek. De hogy Isten mit akar, azt nem látják. És az Isten dolgait bolondságnak tartják. Nagyon nehéz magyarra ezt a bibliai görög kifejezést megfordítani, ezért úgy fordították magyarra, hogy a nem lelki ember. De itt nem arról van szó, hogy valaki hiszátor, kábítószeres, nem, hanem olyan, aki nagyon rendes ember, nagyon becsületes ember. Csak nem a Szentlélek által gondolkozik. Tehát a harmadik szempont, gondolkozzam el rajta, hogy hogyan akarom elérni a céljaim. A magam erejéből, vagy vannak dolgok, amiket rábízok Istenre. Ha mindig csak a magam erejéből akarom elérni a céljaimat, akkor nem vagyok lelki ember. Természetesen nagy szükség van arra, hogy erőfeszítést tegyek a dolgok megvalósításáért. Erőfeszítés nélkül, munkavégzés nélkül nincs eredmény. Az a kérdés, hogy mindezek mellett, és elsősorban, ott van-e Isten a gondolkozások középpontjában? És hagyok-e neki teret? A negyedik, hogy látod-e a saját bűneidet? Nagyon jó. A megtért ember látja a saját bűneit. Jobban látja a saját bűneit, mint a másikét. Akinél ez fordítva van, az valószínűleg nem megtért ember, hanem vallásos. Akik körülvették Jézust, azokkal is így volt. A másik ember bűnét látták. Nekik mondta a Jézus, hogy észreveszitek a másik szemében a szálkát, a magatokéban a gerendát. Róluk mondta azt a példázatot Jézus, hogy két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámszedő. A vámszedő őszinte bűnbánattal imádkozott. A farizeus pedig dicsekedve azt mondta, hogy megadom a tizedet a kaporból, a köményből, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Látod-e a saját bűnödet, vagy csak a másikét? Hogy nem vagyok olyan, mint a másik. Azt kifogásoltál Jézusban, hogy közösséget vállalt a vámszedőkkel, bement hozzájuk, leült az asztalukhoz. Látod-e a saját bűneidet, vagy azt mondod, hogy ezekkel még egy asztalhoz sem ülök. Nem is szívesen mutatkozom velük, mert még hírbe hoznak. Nagy baj a keresztény gyülekezetnek, hogy nagyon gyakran így teszünk a másképp gondolkozó keresztény testvérekkel. Megbélyegezzük őket, és semmi közösséget nem vállalunk velük. Azután az ötödik szempont, hogy tudom-e magamra nézve, hogy megtalált engem az Isten. Megtalált Jézus Krisztus. Nem kell feltétlenül tudni az órát, a napot és a percet. A metodista egyházban kell tudni. Aki nem tudja, annak nem fogadják el hitelesnek a megtérését. De a többi egyházban kivétel nélkül azt mondják, hogy a tény kell tudni. Hogy megtalált Jézus Krisztus, az övé vagyok, ő rendelkezik az életemben. Azt kell tudni, hogy ez megtörtént az életemben. Vannak olyan testvérek, inkább férfi testvérek, akik nem tudják megmondani pontosan azt, hogy mikor volt a házasság kötésük. A napot, hónapot azt a legkevesebben, de vannak, akik az évet sem. Attól ők még tudják azt, hogy a házastársukhoz tartoznak. Meg attól tudják világosan, hogy minden helyzetben hűségesnek kell maradniuk. Pontosan ugyanígy van a megtéréssel is. Attól, hogy valaki nem tudja a napot meg az órát, attól még lehet teljesen elkötelezett Jézus Krisztus megváltó gyermek. A hatodik, szeretjük-e a felebarátunkat? János apostol mondja, hogy mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életre, mert szeretjük a mi testvéreinket, a mi testvérünket. Tehát abból lehet tudni, hogy átmentünk a halálból az életre, hogy újjászülettünk, hogy megtértünk, hogy szeretjük a testvérünket. Ha valaki nem szereti a testvérét, nagyon kérdőjeles a megtérése. Legtöbben már nem emlékeznek rá, de 1989-ben volt egy stadion evangelizáció, Billy Graham tartotta. A népstadion megtelt keresztényekkel az ország minden részéből, és Amerikából ide érkezett Billy Graham egy csodálatos prédikációt tartott. És ebben a prédikációban egy példát mondott el, hogy ismételjen meg ezt a példázatot. Egy fiú egy alkalommal elköltözött a szüleitől. Jól ment a sorsa, évekig nem is foglalkozott a szüleivel. Nem adott életjelet magáról, nem hívta fel őket, egyáltalán nem beszélt velük. Nem küldött magáról semmi levelet, semmi beszámolót. Egyszer egy nagyon veszélyes és nehéz helyzetbe került. És akkor, évtizedek után, eszébe jutottak a szülei. Azt se tudta, hogy élnek vagy halnak. Azt se tudta, hogy mi van velük. Akkor megszólalt a lelkiismerete, hogy eddig csak saját magammal törődtem, de most jó lenne hazamenni a szüleimhez. Vajon a szüleim szeretettel fogadnak-e vagy sem? Nagyon nagy bizonytalanság volt benne, hogy elinduljon-e a szülei felé. Attól félt, hogy oda megy hozzájuk, ezzel a bajával, ezzel a nyomorúságával, és a szülei azt fogják mondani neki, hogy menj oda, ahol eddig voltál. Ha eddig magadnak értél, éjjel után is magadnak. Nincs szükségünk rá. Nagyon féltettél. Nem mert hazamegy. Arra gondolt, hogy a vonat elmegy a házuk elő. És ha a szülei szeretettel fogadják, megkéri őket, hogy tegyenek ki egy fehér zsebkendőt a fára. És ha arra megy a vonat, akkor meg fogja látni arról a fehér zsebkendőről, hogy hazamehet. Ha meg nem lesz ott kint a fán ez a fehér zsebkendő, akkor tovább megy a vonattal, nem is száll el róla. Amikor ment a vonat, szorongva figyelte a fát már messziről, nézte azt a fát, amelyik ott van a kertünk szélén, hogy van-e rajta valami. És amikor odaérkeztek, akkor látta, hogy sok-sok zsebkendő, sok-sok levelő, sok-sok törülködő fel van kötve arra a fára, hogy meglássa a gyerek, hogy jöhet haza, hogy várják őt. És ez lesz a hívő embernek a legnagyobb meglepetése a megtérésekor. Hogy várják szeretettel. Hogy öröm van a mennyben minden egyes hívő ember megtérése. Amikor valaki megtér, és öröm van a szívében, ez az öröm a menny előtt. A hetedik talán a legnehezebb. Az ige és az imádság szeretet. Mármint az ige olvasás és az imádság szeretete. Ez egy kicsit nehéz kérdés. De hogy hozzam ide egyszer, majd részletesen is beszélek erről a testvéreknek. Most egyszerűen csak hogy hozzam ide a testvérek elé. A nyolcadik, hogy nem elég belépni a szoros kapun, járni is kell a keskeny úton, amely az örök életre vezet. Oderson Ernő mondta ezt a csodálatos gondolatot. Nem elég belépni a szoros kapun, hanem járni is kell a keskeny úton. És az utolsó, hogy a megtért ember tudja, hogy Isten a gondját viseli. és ezért másképp él, és másképp cselekszik. Mondhatnék erről sok szép gondolatot, de most egy Cseri Kálmán idézetet szeretnék felolvasni. Rövid idézet, fogadjuk szeretettel. Van néhány szép megfogalmazás, amelyik az ige hirdetés irodalmában olyan, mint a Petőfi versek közül a szeptember végén, mert ez egy ilyen gondolat, vagy hozzam ide a testvérek elé, és gondolkozzunk el rajta, hogy a megtért ember tudja, hogy Isten gondot visel róla, és ezért másképp él, és másképp cselekszik. Ezennek a rövid gondolatnak a címe: taposni vagy térdelni. Az Ura, te Istened viseli gondját annak a Földnek, állandóan szemmel tartja Istened az Úr az év elejétől az év végéig. Így az év elején különösen is sokat jelent nekünk ez az ígéret. Közeledett a nép az Isten által megígért Földhöz, és az Úr előket az Egyiptomban töltött időszakra. Ott lábbal hajtott öltöző berendezésekkel kellett öltözniük, ami nagyon fáradtságos volt. Kánaánban azonban az égből hulló esővíz mutatja majd a veteményeiket. Mi is bizonyosak lehetünk abban, hogy életünket egész évben szemmel tartja Istenünk. Nem szunnyad el önvizünk. És tudhatjuk, hogy nem csak a magunk erőfeszítéseire kell hagyatkoznunk, hanem miközben becsülettel végezzük a munkánkat, számíthatunk Isten áldásába is. Az égből hulló eső mindig azt jelentette azon a száraz vidéken. A munkánk eredménye tehát nem csak attól függ, hogy hogyan tapossuk a vízátemelő szerkezetet, hanem attól is, hogy hittel várjuk a mennyei áldást. Figyelmeztetéses arra, hogy ne csak pedálozni akarj még jobban, hanem merj többet térdelve imádkozni. Ne a lábadat járd le, hanem térdelj többet Isten előtt. Ne akarj mindent te magad kitaposni, amire szükséged van, inkább merj hittel kérni Istentől. Ne hajtsd magadat még jobban, hanem hajtsd meg magad teljes bizalommal, mély alázattal Isten előtt. Tedd meg becsülettel, ami a te dolgod, de fogadd hittel azt, amit ő tett és tesz érted. Ő kínál neked, s vár hittel, ő kínál neked, és vár hittel, amit megígér. Jelenti ez azt is, kevesebbet beszélni a gyermekeinknek, és többet imádkozni értük. Kevesebbet oktatni másokat, de hiteles életet élni közöttük. Kevesebbet győzködni az embereket, de őszintén szeretni mindenki személyi válogatás nélkül. Tehát 7 szempont, vagy 8 szempontot mondtam el, hogy ismételjem meg ezt a 8-at. Emberek szerint gondolkozol, vagy Isten szerint. Lelki ember vagy, vagy nem lelki ember. Hogyan akarom elérni a céljaimat? Látod-e a saját bűneidet? Tudod-e, hogy megtalált az Isten? Tudod-e, hogy a halálból átmentél az életre, szereted-e a fele barátodat? Ott van-e az életedben az ige és az imádság? Nem elég belépni a szoros kaput, járni is kell rajta. Tudod-e, hogy Isten gondodat viseli? Ennek megfelelően végzed a dolgaidat. Mi a megtérés jutalma? Mi a megtérés gyümölcse? Így mondja Jeremiás könyve 29. részében: kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívből kerestek engem. tehát a megtérés gyümölcse, hogy megtaláljuk az Istent. Mert ő már megtalált bennünket. Amen. Imádtok. Engedjük a gyerekeket. Köszönjük meg, hogy te megszólítottál bennünket, gyermekedét fogadtál, lehetőséget adtál a számunkra, hogy megtért embernek tényleg ebben a világban. Kérünk és könyörünk, világosítsd meg a számunkra, hogy mit akarsz velünk, mi a te célod, mi a te terved az életünkkel. Könyörgünk hozzád, Urunk, a mi világunk méltességéért. Kérünk, hogy őrizd meg a mi világunkat ennek a háborúnak a kiteljesedésétől. És az, hogy békességben élhessünk. Könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, hogy adj megtérést Magyarországon, hogy minél többen a te gyermekeid legyenek. És imádkozunk hozzád azokért, akik az országot irányítják a parlamentben, hogy adj bölcsességet, hogy a te akaratod szerint tudják irányítani a mi nemzetünk életét. Könyörgünk hozzád betegeinkért, kérjük, hogy te adja a betegeknek gyógyulást, akiket pedig azokkal szívni, azoknak készítsd el a szívét a te számodra. Köszönjük neked azokat a testvéreinket, akik kórházból kerülnek haza, vagy ezekben a napokban kerülnek haza. Őrizd meg őket, légyen segítőjük, te lényeg. Így kérünk, hogy légy velünk a következő napokban is, hogy tudjuk mindig cselekedni a te akaratodat. Jézus Krisztusért kérünk, méltatlan voltunk ellenére, hallgass meg a mi imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Fizetem a szavakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű alakotót szereti az Isten. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.